Sumatra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború 2026-ban véget érhet, de ehhez fokozni kell a nyomást Oroszországra, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újévi beszédében. Mindent a világon, mindent odaadnék azért, hogy ebben a beszédben azt mondhassam. A béke néhány percen belül beköszönt. Sajnos ezt egyelőre nem tehetem meg, de tiszta lelkiismerettel én és mi mindannyian elmondhatjuk, hogy Ukrajna biztosan mindent megtesz a békéért, idézte az Unión hírügynökség csütörtökön az államfőt. Zelenszkij kijelentette, a béke megállapodás már 90%-ban kész, azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10% fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés. Az elnök hangsúlyozta, Oroszország gyorsan véget vethetne a háborúnak, de nem akarja ezt megtenni, és emiatt változatlanul szükség van a nemzetközi közösség általi nyomásgyakorlásra. A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. Január 1-től indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta. Ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár egy gyermek után 20 000 forint, két gyermek után 80 000 forint, három gyermek után 198 000 forint, minden további gyermek után pedig további 66 000 forint jár. A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-től beépülő jelleggel 15%-os béremelésben részesülnek. Január 1-től átlagosan további 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére. Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg nyilatkozatok, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodát. A közleményben azt írták, ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye, az adóelőleg megállapításakor adóelőleg nyilatkozatot kell tenni. A 2026-os adóelőleg nyilatkozatok január 1-től elérhetők a NAV honlapján, tették hozzá. A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget. Az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője a távirat irodával. Györfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-arc-szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak, tette hozzá. Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat, 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a távirat irodával. Mukics Dániel alezredes tájékoztatása szerint szilveszterkor 55 épület égett, 48 esetben pedig a szabadban keletkezett tűz. Szénmonoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók. A szóvivő hozzátette, még tavaly csak 162 helyszínre vonultak a tűzoltók, idén másfélszer annyi munkájuk akadt az év utolsó napján. Pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést a rendőrök szilveszter éjszakáján a fővárosban. Az intézkedések során 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Végül az időjárásról. Pénteken tovább vastagszik a felhőzet, csak kevés helyen lehet rövid napsütés. Főleg az ország déli felében várható csapadék, általában eső, de este felé vegyes halmazállapot is előfordulhat. A délnyugati déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet pénteken 0 és plusz 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Miroslav Szikora operaénekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan jó téged hallani, amikor énekelsz nekünk a rádiónk hullámhosszain. De most beszélgetünk néhány perc erejéig, mert hogy számtalan saját szerzeményt elénekelsz nekünk, olyan dalokat, amelyek már a rádió hullámhosszain nem újdonságok. Hála jó Istennek, mondjuk meg őszintén nagyon sok dalnál, hogy úgymond a közös ráhangolódás volt a kiváltók, amiért megjelentek, hogy megszülettek azok a dalok, az Emmanuel, az Angyal, a Békehimnusz, hogy most csak néhányat említsek.
Hát igen, ezek mondjuk épp olyanok, hogy mindegyik egy külön történetet és gondolatokat adnak elő, meg ezeket a gondolatokat is tartalmazzák, és úgy gondoltam, hogy ezek a dalok is abszolút jók.
Én pedig szeretném külön megköszönni neked, hogy akárhányszor felhívtalak egy újabb és újabb témával, vagy tervel, hogy nincs erről vagy arról a témáról dalod, akkor mindig olyan segítőkészen álltál a rendelkezésemre, és ha nem volt olyan dal, akkor született olyan dal, akár az Angyal, akár a Békehimnusz, amelyek, hála jó Istennek, most már nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy egyre több ember által kedvelt és szeretett dalokká váltak.
Hát igen, ez egyébként neked is köszönhető, drága Böbe, hogy adtál hozzá ötleteket, meg inspirációkat, mert ugyebár ha én is meg tudnák írni mondjuk egy dalt akármilyen témáról, de pont nekem erre is szükségem is van, hogy melyik témában és zenében mi a hiány, és pont akkor ezekhez az alkalmakhoz akkor én megpróbálom megkomponálni akkor a dalokat.
Kíváncsiskodhatok? Milyen dalokon dolgozol most éppen? Vannak újabb és újabb tervek a fejedben, amelyek megvalósításra várnak?
Hát még van rengeteg ötletem, amit meg szeretnék valósítani. Arról van szó, hogy ezekről még úgy nem beszélnék, mert ugyebár inkább először az egész így szépen összeálljon, és majd, ha majd elkészül, akkor majd bemutatom őket a lassacskán.
Köszönöm szépen Miroslav Szikora operaénekesnek a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is a lehető legjobbakat kívánom neked is, Böbe, Isten áldást, és a rádióhallgatóknak is minden jót az új esztendőben.
Most felkonferáljuk azt, hogy melyik dal is szóljon a beszélgetésünk és a riportunk után.
Hát mondjuk szóljon mondjuk a béke himnusz.
Hallgassuk ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.
Leszállt a földre a sötétség árnya, itt él köztünk a félelem. A szabadságnak mennyi az ára, hogy éljem le az életem. Évek óta kínoznak minket, őseink földjére hull a vér. Mint a vadat űznek el innen, merre menjek, ó Istenem? Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Nem kell fegyver, ropogás, csak a béke, semmi más. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Legyen gyerek, kacagás, sok borbúza, s minden más. Ez a föld sok vére már megtelt, ember okulj hibáidból. Lelkek uralnak mindent, rózat szőnek viháikból. Napról napra változik minden, bizonytalanságban él a nép. A pénzért eladják lelküket ingyen, a pokolban a pénz semmit sem ér. Érzem, csak álmodom, a békességre megoldás Isten velem tűnik a bánatom. Minden anya gyermekét félti, szájon rájuk az oltalom. Csend van él, és mégis az ében lelkünkben hordít a fájdalom. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Nem kell fegyver, ropogás, csak a béke, semmi más. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Legyen gyerek, kacagás, sodvar, búza, s minden más. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Nem kell fegyver, ropogás, csak a béke, semmi más. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok. Legyen gyerek, kacagás, sodvar, búza, s minden más. Isten
Kaiser László, író, költő, dramaturg, kiadóvezető, a Hungarovox kiadóvezetője is ön, így is ismerősen csenket a neve rádiónk hullámhosszain. Most Erkölcs és teljesítmény című kötetéről beszélgetünk.
Hát igen, én hol szerző vagyok, hol kiadóvezető.
Sokoldalú.
Kiadóvezetőként bő 800 könyvet jelentettünk meg, és nekem azért, hogyha már írok, már pedig írok a 70-es évek vége óta, kell időt szakítanom az alkotásra, ami egy más jellegű, mint a kiadás, mert a kiadás inkább emberek között és egy olyan nem odafigyelő, az írás inkább szeparált és koncentrált tevékenység. Reggel este szoktam időt szakítani, főleg az írásra, és az a mostani könyvem, az a 25. könyvem.
Mert hogy 25 év alatt 25 kötet jelent meg.
Igen, van köztük esszé, tanulmány, életinterjú, opera libretto, vers, novella, szociológiai tanulmány, hadd ne folytassam. És nekem a járvány ilyen értelemben jól jött egy kicsit, többet tudtam olvasni, többet tudtam írni, és ha már dramaturg voltam, ugye már valóban az voltam Hajdanán, még a Nemeskürz István is tanított filmdramaturgiát, többet tudtam filmet nézni. És ha több a szabad időm, akkor arra gondoltam, hogy korábban megjelent írásaim egy részét, tehát folyamatosan megjelent írások egy részét, meg előszóként megjelent írásokat, összeszálozom, és valahogy kínálta magát, hogy kutakodtam a viszonylag nagy anyagba, hogy Németh László és Béres József.
Miért pont ők ketten?
Hát Németh László, hogy úgy mondjam, régi rajongás köt hozzá. Én 77-ben végeztem a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Grezsa Ferenc, aki Németh László kutató volt, nála jöttem a szakdolgozatot. Később az egyetemen Tarján Tamásnál bővítettem a szakdolgozatomat, és mindig foglalkoztam Németh Lászlóval. Ő az álló csillag, Adi és Németh László a magyar irodalomban talán, hogy mondhatni egyértelműen. És írtam előszót több könyvéhez, és van egy Kráter nevű kiadó, Turcsán Péter volt a vezetője, ő fölkérésére például az utolsó kísérlet című Németh László regényciklusod, amelyet méltatlanul elfelejtettek meg az égető eszerhez, és más szempontból is foglalkoztam Németh Lászlóval, és mondom, itt ez kötet után kiáltott, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan összeszedtem a Béres Józseffel foglalkozó írásaimat, részint az ő munkásságát elemeztem, részint egy róla szóló színdarabhoz írtam előszót, részint egy pesti Béresről szóló színdarabból egy részletes színházi kritikát, és összeállt két ciklus, Németh László és Béres József. És akkor mi legyen a cím? Kicsikét féltem, miután úgy gondoltam, hogy legyen ez a cím, hogy erkölcs és teljesítmény. Ez manapság olyan talán nehezen cseng, vagy én magam se tudom, szóval a mai idők inkább nem annyira az erkölcsi idők és erkölcsös idők, sokszor nem a teljesítmény számít, hanem valami más, mondjuk az adminisztráció, vagy a reklám, vagy a kampány, nem tudom micsoda, de úgy éreztem, és most is gondolom, és vallom, hogy ez a két nagy formátumú személyiség, az egyik főleg íróként, bár orvos volt, a másik természettudósként ugyebár, nem csak a munkásságukat képezi, hogy úgy mondjam, amit letettek az asztalra, akár írásmű, akár béres cseppek, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy az életük az életművüknek a része. mert egy tömbből vannak faragva, írásmű, ember, hétköznap, tehát egyszer erkölcsi lények voltak, de mielőtt valami csőlátásba saját magamat belevinném. Félértés ne essék, a művészetben sosem a téma és az eszmei mondani való az elsődleges, hanem az ábrázolás és a megformálás. Ezt tudnunk kell, ugye pár. Mikor Adi azt írta, hogy lelkem alatt egy nagy mocsára förtelem, akkor nyilván nem kell egy az egybe értelmezni. Tehát mindig a mű az elsődleges. Hozzám jobban kötődnek olyan szerzők, akik az életük is azért vegyük azt, hogy tisztességes volt, bár gyarlóságot elfogadok, de hozzá kell tennem, hogy a művész erkölcse az a művei megnyilvánulásában van, illetve bukik föl, inkább úgy, hogy az a tehetség, alkat, történelem, helyzet adta parcella, az mennyire teljesítődik ki az ő művükben, életművükben. Tehát ebből az következik, hogy vannak nagyírók és jóírók, akik nem biztos, hogy erkölcsösek. De mivel kiteljesedtek, művészileg erkölcsösek. És vannak írók, direkt nem magyart mondok, mondjuk Tolstoy, aki néhány évtizedes fiatalkori csapongás után azért próbálta erkölcsileg is tömbbé formálni magát. És ezekről szólnak körülbelül ezek a kötetek, művekről, személyekről, és én azt hiszem, hogy ez utólag nézem, mint a sakkban utólag nézem, hogy nem volt rossz ez a címadás egyébként, elég nagy odafigyelés van, gondolom nem csak miattam, sőt nem is elsőlegesen miatt, hanem a két húzónév miatt, ráadásul Béres évforduló volt, Béresről film készült, Németh László évforduló volt, szóval bejött ez a címadás, és annak különösképpen örülök, hogy lángpalossal átszabdalt kulturális életünkben, én így a Gyulával vallom, hogy haza a magasban, a kultúra és a minőség, a művészi minőség mindenütt találkozik, nagyon jó sajtóvisszhangja volt. Olyan értelemben, hogy ilyen orientáció, olyan orientáció, ilyen tévé, olyan rádió, úgy egyértelműen dicséret vette körül, és ebben az az érdekes, akkor mégis úgy látszik, hogy a furcsa lumpenizálódó korunkban mégis van igény az embereknek, van igény a teljesítményre meg az erkölcsre, vagy legalábbis azokra, akik ezekben kiteljesedtek.
Érdekes ez a két személy, hiszen ha belegondolunk, lehet, hogy nem társítanánk össze őket, de mégis megtette egy könyvben. Párhuzamosan egymás mellé állította a két szemét, és van bennük közös, ezek szerint akkor, ami miatt ebben a kötetben ők együtt vannak jelen.
Igen, igen, és még annyit talán, hogy manapság nem merik, hogy körülbelül valamit jól csinálni, az se természetesen, hanem éppen Németh László szép szavával élve, a jó dolgokat fényre kell bábáskodni, vagyis működőképessé kell tenni. És akkor most olyan részemről a kiadóvezető, ugyebár, mert írni oda lasztal felé hajolok, vagy a számítógép felé, kutakodok a csillagokba, vagy jó, vagy nem jó, vegyük, hogy jó. Minden szerző kollégára értem ezt. De hogyan lesz ebből könyv? Mert jön a pénz, jön a példányszám, jön a terjesztés, jön az árrés, jön a működés. És itt nekem szerencsém volt, itt is talán szerencsém volt, mert ezt a könyvet ugyebár vajon kitámogatta, hát nem más, mint a Béres művek, ugye? Mert a Béres József, a nagy Béres József fia, aki szintén nagy, mert működtet egy hatalmas céget, én korábban is ismertem őket, és megtámogatták ezt a könyvet. Ez egy magasabb példányszám, magasabb terjesztés, ők is kaptak példányt, szóval menjen a szekér, ahogy Sánta Ferenc mondta.
Én még olvastam azt is, hogy a drámát 2016. februárjában az Új Színház színpadán Kerényi Imre rendezte, és itt az ön színi kritikájában aprólékosan jellemezte azt a színi játékot, amelyet a főszereplő Koncz Gábor és Mihály Győző nyújtott, az ő jellem alakításukat.
Hát én nagy színházba járó vagyok. Amikor én végeztem a dramaturg szakot, akkor egyszerre volt filmes színházas képzés, most már a kettét szétválasztották, és két évig Veszprémben voltam dramaturg, ott egy Petőfi, tehát valami rálátásom talán van, meg most is librettót, ez az, némi színházi munkálatok vannak. Na most én úgy vagyok mindennel, és nem csak a színház előadással, hogy bár van egy határozott véleményem, de amikor elmegyek a színházba egy előadást megnézni, akkor csak az érdekel, hogy ott mit látok. Tehát lehet, hogy jó rendezőtől rosszat látok. Jó színháztól rosszat, vagy fordítva. Na most elmentem az Új Színházba, rendszeresen járok oda is, meg minden, ebből következően minden színházba járok, mert nincs, hogy nem járok színházba. És ezt az előadást megnéztem nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, nem négyszer, hanem többször, egyrészt, mert írtam óra, akkor benne legyek, másrészt korábban ez a színdarab megjelent könyv alakban, azt nem írtuk ki, Fazekas István a szerző, de egyébként, ahhoz írtam előszót, és még annyit, hogy a darab előadásának érdekessége, most szereposztási szempontból, hogy először a Koncz Gábor játszotta a főszerepet, és aztán megbetegedett, és akkor jött a Mihály Győző, akit tudjuk, hogy jó színész, meg remek szinkronhang volt, és egy nagyon érett és nagyon jó előadásnak tartom, mert ebben benne van a Kádár korszak, benne van a felvidéki magyarság sorsa, benne van a béres sorsa, mint a Kádár korszak megkulcsolta, tehát metafora ilyen értelemben, és nagyon jók voltak a színészek, zene is van benne, egy kis humor is van benne, hogy Kerényi egyik utolsó rendezése volt, és nagyon szépen összerakta, ahogy mondják, és a közönség is hálás volt. És én kicsikét benfentes, ha lehet így mondanom, szemmel néztem, színészi játék, másrészt tudtam, hogy miket írtak át az eredeti darabhoz, hát én, mint dramaturg, tudom, hogy bele kell nyúlni sokszor a szövegbe, mit változtattak meg, úgyhogy egy, tényleg egy nagyon hosszú színházi kritika született végül ebből az előadásból.
És az Erkölcs és Teljesítmény című könyve akkor önnek is egy teljesítmény lett, hiszen akkor egy jó teljesítményé vált, hogyha ilyen pozitív visszajelzéseket kapott.
Hát igen, igen, mert azért az ember, valljuk be, kis hiúság mindenkiben van, vanitátum, vanitás, meg a másik, és én próbálom a saját dolgaimat némileg elvonatkoztatni önmagamtól, amennyire lehetséges, ugye azért is jó, hogy sok kritika született erről a könyvről, mert tapasztalom azt, eleve, hogy könyvről kritikák születtek, az jó. Mert manapság vagy a kritikák egy része ilyen, ahogy Fábri Zoltán, a felvidéki író mondta, ilyen kvaterka irodalom, egymást úgy kritika nélkül dicsérjük, ugyebár ez az egyik. A másik, hogy nem írunk, mert hiszen prekoncepcióink vannak. A harmadik, hogy jobbnál jobb művek egyszerűen eltűnnek a semmibe. Szóval megszületnek, és alig írnak róluk. Mondjuk könyvtelenlátóban ottani terjesztési szempontból esetleg egy-egy irodalmi lap, de egy szélesebb körbe is. Tehát mindenképpen, és utoljára idézem Németh Lászlót, hogyha már legyek stílszerű, hiszen is tartalomszerű, hiszen Németh László mondta, hogy a művek nem csak úgy élnek, hogy megszülettek, hanem tovább kell gondolni őket. De mindenkit. Homérosztól egyébként napjénkig. És arra való a jó kritika, a normális kritika, hogy tovább gondoljuk a műveket. És vissza a színházi kritikákra, és ez érvényes egyébként irodalmi kritikákra is, sose szerettem, mikor a kritikus a saját, akár színházi, akár bármi, a saját elvárását vagy a vízióját kéri számon a rendezőn. Tehát nekem, mint kritikusnak tételezzük föl, van egy vízióm a Hamletról, és azt elvárom a rendezőtől. Ha én igazi kritikus vagyok, és ilyen volt Kosztolányi, vagy éppen mondhatnék jobbnál jobb neveket továbbiakban, megnézem, hogy a rendező mit akart megvalósítani, mi az ő víziója, és akkor hogy állt össze az, amit ő szándékozott a színpadra varázsolni. A színészek, a világítás, a díszlet, a jelmesegés. Tehát nem ráülök a műre, először van a mű, aztán van esztétika, először van a nyelv, aztán van a nyelvtan. És sokszor tapasztalom, hogy manapság a kritika egy picit a politika is, és most ezt nem akarok ebbe belenni, bár tőlem belemehetünk, az élő, organikus valamit, a kultúrát és a műveket, hogy ne, más nem mondjak, gyarmatosítani akarja. Márpedig a mű az elsődleges, akárhogy nézzük, megítélésem szerint.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, mind a mellett, hogy Németh László is és Béres József is a maga nemében, saját szakmájában, hivatásában kiteljesedett, el kell, hogy mondjuk, hogy lelki emberek is voltak. Tehát lelki fontos emberek volt számukra az Isten hit.
Igen, teljes egyértelműséggel. Úgy tudom, hogy Béres József egyértelműen istenhívő volt. Németh László, ez egy bonyolultabb, a szónak nemes értem bonyolultabb szellem volt. Ő valószínűleg hívő ember volt. Szokták mondani a maga módján, ezt nem szerettem, mert nem is túlságosan. De nem tudom, mondta Németh László, hogy, ő, hogy üdvösség ugye mindenkinek van, ugye? Akár tudsz róla, akár nem. És ez vallásos értelemben is, de ő visszament, ha úgy tetszik, egészen az ókorig, mert sokszor hivatkozott a sokat emlegetett szokrátészi belső hangra. Tehát ő egyszerre volt nagyon mélyen, nem is, hogy erkölcsös, egy hipertrófiásan szenzibilis, túlérzékeny ember, ugye? Hát meg is mutatkozik a nő alakokban, meg másút. Tehát hihetlen morális lény volt, biztos, hogy hívő ember volt, valamilyen szakralitás volt benne, és az ő hite visszament egészen Szókratészhez, aki, ha úgy tetszik, az életét adta az igazságért. Éppen Németh László 7. Gergely című drámának hőse mondja azt, hogy szerettem az igazságot, hogy gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok meg számüzetésben.
Most öntől idézek, náluk az élet az életmű része, az önbecsülés megőrzése, egyének szűkebb, tágabb közösség segítése, a szellem emberének szolgálata. Kedves hallgatóink, szeretnénk felhívni figyelmüket Kaiser László Erkölcs és Teljesítmény című könyvére, és most arra kérem önt a szerzőt, hogy legyen olyan kedves, ajánlja a Szent István Rádió hallgatóinak ezt a művet. Azon túl, amit már eddig elmondtunk róla.
Hát én azt hiszem, hogyha valamit újra körbe kell járnunk az erkölcs fogalmát. És hogy az erkölcs fogalmával gondolkodunk, akkor vissza kell jutnunk akárhogy nézzük a döntéshez, ugye? Az ember alapvetően rangsorol és szervez, ugye bár. Most ide jöttem Miskolc, ez is egy döntés. Most erkölcsértelműen is mindig döntünk, még ha nem is tudunk róla. Na most, ha meg vallásos alapon nézzük, és nézzük vallásos alapon, akkor visszajutunk a szabad akarathoz, ugye? És eljutunk a szabad akarathoz, akkor eljutunk a felnőttséghez, ugye? Mert mi az igazi felnőttség? Talán a kötöttségek vállalása szabadon, ugye? És akkor itt vagyunk a keresztény etikánál.
Megérkeztünk akkor a keresztény etikához, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe ezt a könyvet, és ajánljuk azt is, hogy olvassanak, minél többet olvassanak. A kedves hallgatók, ez most egy érdekes kép, hiszen hallgatnak is és olvasnak is, de fontos, hogy olvassanak.
Csak egy gondolat szoktam mondani, hogy manapság az emberek egyre kevésbé olvasnak, egyetértek, és még egyre kevésbé beszélgetnek. Na most, ha az életnek van értelme sok más mellett, akkor az olvasás meg a beszélgetés, hiszen mi is beszélgettünk.
Ez valóban nagyon fontos. Köszönöm szépen Kaiser László író, költő, dramaturg, kiadóvezetőnek a beszélgetést és további munkájához. Jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Szikavári Károllyal, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensével beszélgetek, hiszen megjelent egy egyedülálló Mosonyi Mihály CD, a Szimfonikus Zenekar jó voltából. Mit lehet tudnunk erről a hanghordozóról?
Igen, hát köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban egyedülálló ennek a CD-nek a egész tartalma.
Miért? Miért tekinthető egyedülállónak?
Mosonyi Mihály, noha Liszt Ferenc és Erkel Ferenc mellett a romantikus magyar zene harmadik kiemelkedő mestere volt, életműve, ha nem is elfeledett, de ritkán megszólaltatott, és ezen a hanghordozón három művét szerepeltetjük, közülük az első szimfóniát magyar együttes előttünk még nem rögzítette, csupán a szlovák rádió zenekara, tehát pozsonyi zenekar, úgyhogy ez ebből a szempontból tényleg egyedülálló a hazai előadó művészet történetében. Már eljátszottuk a művet egyébként évekkel ezelőtt, konkrétan 2015-ben, amikor Mosonyi Mihály születésének a 200. évfordulóját ünnepeltük. A szimfónia mellett a zongoraverseny is CD-n szerepel, egyetlen zongoraversenye van Mosonyinak, émol hangnemű, gyönyörű, poetikus darab, Chopin émol zongoraversenye is mögötte van egyebek mellett. Nos, ennek a műnek a tudomásunk szerinti egyetlen előadására 1845-ben került sor a szerző életében, aztán elkallódott a partitúra, és ezt 1950-ben találta meg Váci Károly zongoraművész, aki nem sokkal később nyilvánosan is előadta, többen lemezre is rögzítették, egy szóval Mosonyi népszerű műveinek egyike lett, egy különleges utó történettel. A harmadik mű, ami szerepel a CD-n pedig a Gyászhangok Széchenyi István halálára, ez nem sokkal, pár nappal a legnagyobb magyar halála után keletkezett még mint zongoramű, később hangszerelte meg, de még 1860 folyamán a komponista, ugyanebben az évben előadásra is került Pesten, Erkel Ferenc vezényelt, és Mosonyi hírnevét öregbítette, jelentősen öregbítette ez az immáron magyar stílusú kompozíció, mert nem sokkal azelőtt még nem magyar stílusú műveket írt szemmel.
Ismerősen csánket a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt is Mosonyi Mihály neve. Na de miért éppen az ő műveire esett a választás? Miért az ő műveit adták ki egy CD-n, és adták elő, és játszották el a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei és zenészei?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azért is, egyrészt mert értéket képvisel már önmagában, de azért is, mert egy hagyományt folytattunk vele, hiszen évtizedekkel ezelőtt útjára indult egy sorozat, előre meg nem tervezett, spontán módon alakuló sorozat, amelyet még Kovács László dirigált. Régi magyar zeneművek rögzítéséről van szó, amelyek felfedezést érdemelnek. Ide tartoznak például Weiner Leó, vagy Hubay Jenő, vagy Dohnányi Ernő alkotásai, de még Kodály Zoltán ritkán játszott zenekari műveiből is csinált egy nagyszerű CD-t az együttes. Úgyhogy a Mosonyi sorozat ennek a tagja lett immáron Antal Mátyás művészeti vezető dirigálásával. A zongora versenyhez pedig Balogh Józsefet kértük föl, aki nagyszerű Liszt Ferenc és Lajta László díjas zongoraművész, egy fantasztikusan sokoldalú muzsikus.
Köszönöm szépen a beszélgetést Sziklavári Károlynak, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensének.
Én is köszönöm.
Nikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával ismételten Kultúrkör című műsorunkban találkoztunk. Most egy különleges apropó is adja beszélgetésünk apropóját, mert hogy nevekkel látták el az egyes termeiket. Mi is indokolta ezt a névválasztást?
Valóban kicsi ugyan az épületünk, de az állandó kiállításunk mellett két terünk is van, amelyben időszakos kiállításoknak adunk helyet. Az egyik ezek közül a pince, az több évig nem volt látogatható, most újra megnyitottuk egy izgalmas tárlattal, és ez adta az apropóját, hogy a két kiállító teret két külön névvel lássuk el, így módon is megkülönböztessük őket, egyértelművé tegyük a helyszíneket, illetve, hogy ezzel is segítsük fontos színházi személyiségek emlékének a megőrzését.
Mik is lettek az új nevek? Kikről lettek elnevezve a kiállító terek?
Az elnevezések azok jelzik a kettős törekvésünket. Egyrészt, hogy a több száz éves hagyományokat őrzi a Színész Múzeum, így a földszinti kis terünket az Egressi testvérekről neveztük el. Az egyik kis szoba Egressi Gábor terem mostantól, a másik pedig Egressi Béni terem. Az elnevezés egyik apropóját az adta, hogy mindenképp jelezzük azt, hogy több száz éves színházi múltról beszélünk, több mint 200 éves színházi múltra emlékezünk, tehát olyan személyt kerestünk, aki kötődik valamilyen módon magához, az épülethez is. Itt merült fel a gondolat, hogy az Egressi testvérek ebben a tekintetben egy tökéletes választás, olyannyira, hogy nem csak ehhez az épületünkhöz kötődnek, hanem a Herman Otto Múzeumnak a ősi épületéhez, a papszeri múzeumi épületünkhöz is, mert ott voltak ők diákok.
Erre lettem volna kíváncsi, hogy legyen olyan kedves, árulja el nekünk, hogy hogyan kötődnek ők ezekhez az épületekhez.
Református kollégium volt hajdan a papszeri épületünk, ott tanultak, és diákként pedig ebbe az épületbe jártak színházi előadásokat nézni, hiszen ahol most a Színész Múzeum áll, ott állt Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza 1823-tól, és Egressi ennek színésze is volt ennek a kis színháznak, tehát nagyon szorosan kötődött az épülethez. Majd a második új épületünket pedig ő adja át Maród Bán címszereplőjeként 1857-ben. De egyébként a szabadságharc alatt is jelen volt a városban, hiszen itt szervezett szabad csapatokat például. Tehát nagyon erős a kötődés. és konkrétan ezekhez a helyszínekhez. Egressy Gábornak is, ő ráadásul a 19. századi magyar színészetnek a legsokoldalúbb személyisége volt. Nem csak színész volt, nem csak a Nemzeti Színháznak egy rangos és legműveltebb színésze, de ő indította el az első színházi lapot, amelynek szerzője is volt. Ő kezdeményezte a színi tanodai oktatást, tehát a magyar színészet nevelésnek az elindítását. Rendezett is, tehát egy teljes, komplex színházi személyiségként működött és szolgálta a magyar színészetet. Ő tulajdonképpen a prózai vonalnak mondhatjuk az egyik tartó oszlopa, alapítója volt így. Testvére Béni pedig a Zenés Színházban egy teremtő személyiség. Ő is énekesként, színészként kezdett, aztán váltott. Egyrészt zeneszerzőként is működött, a magyar népszínmű megteremtésében nagyon fontos szerepe volt, illetve operaszövegkönyvíróként, hiszen ugye Erkel Ferenc munkatársa volt több operájának a szövegkönyvírója, tehát ő is egy meghatározó személyisége volt a 19. századi zenés színháznak. Úgyhogy kézenfekvő volt számunkra, hogy az ő nevük jelenjen meg ilyen módon is a múzeumban.
Van még másik kiállítóterük is, gondolom, hogy vett másik névadójuk is.
Valóban, a pincében pedig elsősorban kortárs kötődésű kiállításokat szoktunk rendezni, kortárs alkotók műveit, vagy tematikájú tárlatokat. Ezért oda egy olyan művészt választottunk névadó személyként, aki közöttünk élt, és aki egy nagyon markáns kapocs volt a színházi múlt és a jelen között. Ez pedig Veres Attila, aki a Miskolci Színház festőtárának volt a vezetője, a színház szcenikusa. Ő 59-ben szerződött a Miskolci Színházhoz, akkor lett a város lakója, alkotója, és gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig nem volt olyan színházi előadás, aminek a díszletei nem viselték volna az ő kezenyomát, hiszen minden díszletben aktívan részt vett azoknak a megteremtésében, megalkotásában. Tehát, hogyha személyesen nem is, de a munkájával minden színház látogató minden este találkozhatott a színházban. És hát ezen kívül aktív szerepe volt itt a Színész Múzeum működésében. Ugye amikor elindult a múzeum, akkor egy baráti kör is létrejött, amelyik segítette Gyarmati Ferencet a gyűjtésben. Állandó otthona lett a múzeum ennek a körnek, és nagyon aktívan vettek részt a múzeum életében, és ennek Veres Attila volt a vezetője, meghatározó személyisége. És hát ő ráadásul ugye a színház falain kívül képzőművészként is alkotott, működött, rengeteg kiállítás kötődik a nevéhez, csoportos és egyéni is, és a Színész Múzeumban megszülető, itt létrejött, akár a pincében létrejött csoportos kiállításoknak is az egyik alkotója volt. Olyan személyiség volt, aki a színházi, képzőművészeti múltnak is egy megtestesítője volt, de ugyanakkor ott volt, helyet talált a kortárs képzőművészek között is. Tehát egyszerűen ezt a készolgást, amit a múzeum képvisel, a hagyományőrzés és a színházi múltból való új értékteremtés, ezt Veres Attila nagyon szépen megtestesítette, így mostantól kezdve Veres Attila teremként hívjuk a Pince kiállítóterünket. Megnyithattuk az állandó kiállításunkat, amely 200 év színházi történetét foglalja össze. Megtaláljuk itt ugye a legnagyobb magyar színművészek emlékeit, hiszen minden korszakban kiváló művészek, a legjelesebb művészek léptek itt fel, Dérinétől kezdve Bilicsi Tivadaron, Mezei Márián keresztül Besenyei Ferencig, Darvas Ivánig, Latinovics Zoltánig. Nagyon sok izgalmas történetet hallhat, olvashat róluk a látogató, és természetesen ugyanilyen fontosak a szívünk közel álló miskolci színész művészek, elhunyt művészek. Alatavár dinasztia mellett ugye ott van a mi helyi színész dinasztiánk, a Somló család például. Somló Ferenc bácsi és az ő fiai és családtagjai, rokonai, akik kötődtek ehhez a színházhoz, és sorolhatnánk az utolsó miskolci bonvivánt, Ábrahám Istvánt, akinek személyes tárgyait láthatjuk a kiállításban. De aki a színház csinálás titkaira kíváncsi, annak is izgalmas a állandó terünk, hiszen egy interaktív térben, egy színpadi közegben jár a látogató, és megismerkedhet azokkal a gépekkel, eszközökkel, például, amelyek segítik a színház előadás létrejöttét.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának.
Mi köszönjük az érdeklődést.
A Hamupipőke című mese az ókortól egészen napjainkig jelen van a köztudatban, számos feldolgozás készült belőle, ez alkalommal táncszínpadon látható a GG Tánceger táncművészeivel, Emődi Attila koreográfiájával. Most Emődi Attilát hallják.
Igazából ez volt a legelső koreográfia, amit elkészítettem a darabból, mert ugye ez egy nagy volumenű, nagyon sok táncossal, nagyon sok szereplővel alkotott része ennek az előadás, egy nagyon fontos része. Alapvetően én jobb szeretem azokat a részeket, amikor történetet kell elmesélni, vagy próbálom úgy megfogalmazni. Tehát ott van egy bál, ahol ugye az alap az, hogy tánc, legyen tánc, és akkor ebből indulunk ki. De akkor a történetmesélésben a bál egy olyan fontos szálat visz végig, ahol ugye találkozik a hangbűbők, a herceg, hogy az hogy bontjuk ki, melyik azok a zenei pontok, amik a leginkább alkalmasak arra, hogy a dramaturgiát még jobban ki tudjuk bontani, és hogy ezt mégis hogy mutatjuk meg a tánc nyelvén, és mi az, amikor csak tánc, hogy épül fel egy bál, ki kezdik, a hercegnek van egy külön kiemelt szerepe abban, és abban a vendégek milyen, hogy vesznek részt, és ez volt a legelső, amit elkezdtünk. Ez is egy jó 6 perces rész, azért a darabból egybefüggő 6 perces táncos rész, és ezt sikerült a legjobban. Pont azáltal, mert ezzel kezdtünk, ezt minden nap tudtuk gyakorolni, volt, amikor félretettük természetesen, de azért ez volt a legelső, ami elkészült, úgyhogy ez állt már a legjobban korábban is, úgyhogy hogy röviden válaszoljak teljes mértékben. Ugyanakkor meg fontos tudni, hogy kinek készítünk előadást, ugye a Hangbüpőke címmel elsősorban gyermekeknek szóló táncelőadást készítettünk, és én úgy gondolom, hogy ez többeknek lehet feladat, kihívás. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeket partnernek kell tekinteni egy táncelőadás létrehozásában, mert szerintem ők nyitottabbak és könnyebben be tudják fogadni a táncot, mint nonverbalitást, mert az ő fantázia világuk még mindig nyitottabb és több rétűbb, mint ahogy már aztán felnőtt kilőtte az embere, belekerül ebbe a materialista világba, és akkor kicsit eltávolodik a fantáziájától, és a gyermekeknek viszont még nagyon erősen bennük van, és bennük él, és pont ezért tudnak könnyebben befogadni táncot, mert az ugye a nonverbalit, az testünk, a gesztusok, és én próbáltam mindig innen, meg ugye most az ebben a próba folyamatban is innen közelíteni, hogy nem kell félni attól, hogy valamit mozgással fogok én elmagyarázni, ráadásul gyerekeknek. Hát pont azért, mert gyerekeknek mesélem el, hát ennél könnyebben már nem is lehet, hiszen ők érteni fogják, ők belelátják a mozdulatba azokat az érzéseket, érzelmeket, amit talán a felnőttek úgy gondolják, hogy hát igazából nem is értettem belőle semmit. Természetesen azért vannak benne olyan pantomim részek, fogalmazunk így, de próbáltam szándékosan kerülni a pantomimitást, ha lehet fogalmazni, hogy mégiscsak hogyha alkalmazzuk ezt a pantomim dolgot, akkor viszont a gyermekeknek mégiscsak meg tudjuk segíteni őket a megértésben, hogy pontosan hogy vannak konkrétabb, komplexebb szituációk, érzelmek, akkor azokat nem teljes mértékben csak a non-figuratív mozgással, fogalmazunk így, magyarázunk el, hanem a pantomimmal. Amikor még elkezdtünk erről beszélgetni, még tavaly tavasszal, hogy ebben az évben tavasszal, ugye az előző évadnak a vége felé, vagy hát így közepe felé volt, akkor annyi volt, hogy egy gyerekdarabot kell csinálni, akkor elindultunk több felé, hogy akkor mi legyen, mi az, ami engem érdekel, hogy van, és aztán az egyik nap Topolánszki Tamás hívott, hogy akkor figyelj, Attila, akkor legyen hangpipőke, mondta. Jó, akkor legyen hangpipőke, és igazából így jött semmi extra, úgyhogy onnantól kezdve, amikor megkiderült, hogy ez hangpipőke, onnantól kezdve én elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, ami a leginkább foglalkoztat engem hangpipőkében, mi az a történet, mi az a része a történetnek, amelyet én legjobban el tudok kapni, és mi az, amit én meg akarok ebből mutatni, és én azt hogy akarom megmutatni, hogy efelé kezdtünk el aztán dolgozni. Hát végül egyébként volt több koncepció, azt el kell mondanom, azt hiszem 5 szinopszist írtam meg a nyár folyamán, és végül az ötödik futott be, de volt benne többfajta irányvonal, volt, ami beavató színházi előadás felé vitte volna a történetet, volt, ami egy teljes abszurditás, aztán szerencsére ott álltak mellettem az alkotótársaim, és szóltak, hogy Attila gyermekdarabot csinálsz, ne szálljon el az agyat az első rendezésedbe, mert alapvetően úgy gondolom, hogy mindjárt miről szól a hangpipőke, nyersen megfogalmazva a korábbi, ugye az 50-es években ott a Walt Disney világban is, meg aztán kicsit később itt Magyarországon szerintem volt egy ilyen, hogy a nők egyetlen felemelkedési lehetősége, hogy jól megy férjhez. És szerintem ez ma már nem így van. Ha bemegyek az iskolába, és tanítom a diákjaimat, akkor én már nem erre nevelem őket, ma már nem egy ilyen világban élünk, de mégis erről szól. De ugyanakkor arra is rá kell jönni, hogy nem csak és kizárólag erről szól ez a történet, hanem bizony azt kell erősíteni, azt kell megmutatni, ami a mai világban is, még ha ez a része meg is változott az életünknek, hogy a nőknek nem az, az egyetlen lehetősége, hanem hogy igenis két lábon kell állni, és talpra esetten kell gondolkozni, és önállóan is el tudunk kérni nagy sikereket az életben, legyen az bármi, hogy a jó az bizony elnyeri a jutalmát, és hogy érdemes jónak lenni, érdemes szerénynek lenni, érdemes azokat a emberi értékeket is erősíteni magunkban, vagy megélni a szomorúságot például, vagy megélni, vagy belekerülni olyan helyzetbe, ami talán nem első helyen szerepel, ahogy nem hangzik elsőként jónak, vagy szerencsésnek, hogy nem baj, akkor is észre kell venni a saját értékeinket, és bizony nehéz és lenyomott helyzetből is ki lehet törni, és ki lehet jönni jó emberi tulajdonságokkal. Ha megnézzük a mi előadásunkat, akkor szerintem, ha nem is kimondva, de megmutatva, érzelmi szinten bemutatva, szerintem ezt érzékelni fogják, és lesz ennek olyan fajta utóhatása, ami utána a gyermek hazamegy, és utána ezzel álmodik, vagy átgondolja magában, hogy mégis mit látott, és aztán ebből le tudja vonni a tanulságát az előadásnak.
Az elhangzott összeállításban Emődi Attilával, a Gigi Tánceger táncművészével, a Hamupipőke című táncmese koreográfusával beszélgettünk. Egy újabb újévi koncertre invitáljuk hallgatóinkat, vendégem a stúdióban Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria nyári játékok képviseletében. Milyen programot kínálsz az idei újévi koncert kapcsán?
Először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Újra eltelt egy év, igen, és lassan itt az új esztendő, és elkezdődött az Agria játékok keretén belül a 31. újévi koncertünk szervezésének. Mint már említettem, a kedves hallgatóknak nagy örömmel tölt el mindig, és nagyon várom ennek a felemelő rendezvénynek az előkészületeit. Jó érzés örömet szerezni az embereknek, nézni, ahogy felszabadultan élvezik az előadást, és látni az elégedett arcokat a koncert végén. És tudni, hogy ehhez az örömteli érzéshez egy kicsit mi is hozzájárultunk. Szeretnénk olyan élményt nyújtani a kedves nézőknek, amire még sokáig emlékezni fognak majd a hétköznapok során.
Mikor lesz ez a jövő évi újévi koncert?
A koncertünk időpontja január 3-án szombaton lesz, 18 órakor a Hotel Eger Parkban.
És azt mondtad, a 2026-os újévi koncert repertoárját hogyan állítottátok össze, kik lesznek a meghívott vendégek?
A repertoár, mint ahogy eddig is már megszokhatták a kedves nézők, a Strauss keringők és a legismertebb operettslágerek közül kerülnek majd ki. A meghívott vendégek primadonnája Fislő Mónika lesz, Liszt Ferenc díjas művésznő. Azt hiszem, a művésznőt nem kell bemutatnom, hiszen az Operett Színházból és a televízióból már jól ismerhetjük gyönyörű hangját és arisztokratikus megjelenését. Rengeteg operett főszerepét tudhatja magáénak. Buch Tibor, a Bombiván, Aranyalma és Pro Teatro Dia színművész énekes lesz, akit már szintén jól ismerhet az egri közönség, hiszen nem régen játszott a Gárdonyi Géza Színházban megrendezésre került Ankónai Szerelmesek című zenés vígjátékban, ahol is az egyik főszerepet játszotta nagy sikerrel. A szubrett és a táncos komikus Cető Fritz Éva és Cető Roland házas párról pedig azt kell tudni, hogy ők nagyon sokat vendégeskedtek már nálunk az Agria nyári játékok szervezésében, vígjátékokban, zenés vígjátékokban egyaránt. Ők a Pesti Művész Színház művészei. A vérpesdítő táncokat a Krisztál Tánckar adja majd nekünk, Kis Krisztina koreográfiájával. A színvonalas muzsikát pedig a már nálunk jól ismert és szeretett Dunakeszi szimfonikus zenekar kitűnő zenészei fogják szolgáltatni, Farkas Pál, Kálmán Imre díjas és Prima díjas Karnagyúr vezetésével. Nem utolsó sorban pedig az est nagyszerű házigazdája Tóth Levente színművész lesz, akit nagyon szeret az egri közönség, és aki nélkül már elengedhetetlen lenne az újévi koncertünk. Reméljük, most sem fogunk csalódást okozni.
Azt gondolom, hogy ez a újévi koncert is színes színvonalas programnak ígérkezik. Bővebb felvilágosítást vagy információt honnan lehet még kapni erről az eseményről?
Az eseményről bővebb felvilágosítást az Agria Nyári Játékok Facebook oldalán is találhatnak a kedves hallgatók. Jegyek válthatók személyesen az Egri Turinformirodában vagy online a jegy.hu-n. Jöjjenek el hozzánk, hogy együtt köszönthessük az új esztendőt, együtt lehessünk részesei ennek a felemelő estének, és együtt élvezzük a csodálatos melódiákat kitűnő vendégművészeink előadásában. Nagy szeretettel várunk minden kedves vendéget.
Köszönjük szépen a kedves programajánlót, és hát nagyon sok vendéget kívánok nektek. Kelemen Csabáné Lengyel Edina, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink! Programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!